összetartozás jegyében jótékonysági bálra készülnek jövő szombaton a Dunapalotában. Az első budapesti székelybál teljes bevételét két székelyföldi közösségnek ajánlják fel, a Marosvásárhelyi Ferencesek gondjaira bízott árvák javára, illetve az oklandi unitárius közösségnek a településen található különleges árpádkori templomának felújítására. A bál fővédnöke Kövér László, az országgyűlés elnöke. Az egyik bálozóval Józsa Judit szobrászművésszel, és az egyik szervezőintézmény a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetőjével, Szász Jenővel Liphart Ágota találkozott.
Józsa Judit szobrászművész is részt vesz a székelybálon, természetesen, hiszen Korondi, édesapja neves Korondi fazekas.
Itt a farsang, itt a bál, táncoljon a fakanál. Igazából nálunk Erdélyben az emberek szeretnek mulatni, és különösen akkor, hogyha az jótékonysági célra összefogásra sarkal, akkor azt a székely családok nem hagyják ki. Voltak polgári bálok, voltak az egyszerű emberek, a parasztok báljai, a céhes bálok. Nagyon jellegzetesek a Nobel bálok, azaz az arisztokrata bálok. El kell képzelni, ahogy a fiatal lányok repeső szívvel készültek egy-egy ilyen bálra. Különösen fontos volt a jól nevelt leányok számára, hogy milyen ruhát vettek föl, nem mutathatták a bokájukat, rejtett mosolygás, rejtett jeleket küldtek a legyezőjükön keresztül. És hát természetesen a táncrendben sorba bejelentkeztek azok az ifjak, akik udvaroltak egy-egy hölgynek. És hát nem mindegy az, hogy a tánc közben miként érintették egymás karját, egymás kezét, egymás ujjait.
Biztos megvoltak a hagyományos eseményei egy ilyen bálnak.
Megírták a meghívón, hogy bál lészen, ha eső, sár nem lészen. Mert hogy ugye gyönyörű hosszú krinolinos ruhákba jártak a hölgyek, és hogyha a topánkájuk elázott a sárba, és a ruhájuk alja leért, akkor méltóképpen nem jelenhettek meg a bálon. Úgyhogy a okos legények, akik mindenképpen udvarolni akartak, akkor előfordult, hogy vízhordó edényeken emelték át a hölgyeket a sáros utcákon, és úgy vitték el őket a bálba. Rudakra erősített cseberedényekre kell gondolni, amelyben ezek faluhelyen történtek, de még Marosvásárhelyen is megtörtént, amikor az Apolló szálában egy-egy bált rendeztek, úgyhogy ezekbe a csebrekbe ültették a lányokat, és úgy emelték át a sáros utcákon. És különösen érdekes az, ahogyan egy-egy család bemutatta az új, éppen 18 évet betöltött leányát. Ez egy fontos társadalmi esemény volt. Akkor először jelenhetett meg, úgymond a nagy közönség előtt, akkor csodálkoztak rá, hiszen akkor lépett a felnőtt lét útjára.
Volt-e népviselet? Hogy követték egymást a táncok?
Hogyha Nobelbálról beszélünk, akkor az ifjúság és a közönség színe java gyönyörű szép magyar ruhákba jelent meg, sarkantyús csizmákba, a nők magyar válban gyönyörű színes ruhákba, és csodálatos táncokat palotást, csárdás jártak. Hogyha a parasztok báljáról, tehát az egyszerűbb emberek báljáról, vagy épp a céhes legények báljáról beszélünk, bizony-bizony, akkor gyönyörű, szép, csodálatosabbnál csodálatosabb népviseletbe öltözött embereket képzeljenek el, akik ünneplő népviseletet hordtak, nem azt, amit mondjuk nap mint nap a boltba vagy a céhébe dolgozva viseltek, hanem csodálatosan hímzett, csodálatosan élre vasalt, keményített ingvállakat, ingeket, szoknyákat, sok-sok alsó pendellyel, hogy az el kell képzelni, hogy a báli forgatagban ezek micsoda gyönyörű látványt nyújtanak, és hát micsoda virtussal járhattak ebben táncot. Kettcsinálóként mondanám el, hogy ezen a gyönyörű szép első székely bálon, ami a Dunapalotában lesz, egy kicsit a Nobel bálra és egy kicsit a parasztság báljára is lehet majd asszociálni, hiszen lesznek, akik gyönyörű székely ruhába jönnek, lesznek, akik magyar ruhába jönnek, lesznek, akik bocskait vesznek föl, és egy nagyon-nagyon fontos eseményre kerül sor, divatbemutatóra, ahol újra álmodott, mai hordható, gyönyörű magyar ruhákat fogunk látni, ismert személyiségeken, azt hiszem, úgyhogy valamennyien gyönyörködni fogunk bennük.
Kiket is várnak a székelybálba? Csak az anyaországiakat, vagy jönnek majd székelyföldről is vendégek? Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke.
Elmondanám a székelybálnak az előtörténetét. 2004. december 5-e után, amikor szembesültünk a szomorú, kegyetlen valóság, anyósággal azért reményt is éreztünk, mert az igenek győztek. Csak nem voltak elegen az anyországi testvéreink, de én 6-án úgy ébredtem, hogy a székelység részéről valami pozitív üzenetet kell megfogalmazni az anyországi testvéreink irányába. Tiszteletbeli székely címet alapítottam, akkor udvarhely, székelyudvarhely polgármestereként, és ennek intézményesített kereteit a Székelyudvarhelyért alapítványra bíztam, és mára elmondhatom, hogy több ezresre duzzadt a tiszteletbeli székelyeknek a száma. Mi ezt azzal a céllal indítottuk útjára, hogy akik rokonszenvet éreznek, úgymond a külhoni magyar nemzettársaik iránt, és azon belül a székelység irányába, akkor ezt szimbolikusan, de intézményesíteni tudjuk. És fordítva természetesen a mi részünkről is egyfajta gesztus, hogyha azt látjuk, hogy valaki sokat tesz a közösségünkért, akkor tiszteletbeli székelyé tudjuk ütni Orbán Balázs szavaival élve. Be tudok arról számolni, hál' Istennek, hogy ez működő, szinte spontánul működő intézményé vált, és ezen belül Kelemen Levente nagy tiszteletű úr, aki az oklandi unitárius lelkész, az egyik mozgatórugója a tiszteletbeli székely címadományozásának, és önmagában csak a nagy tiszteletű úr arra jutott, hogy lassan 80 körüli azon tiszteletbeli székeknek a száma, akiket Oaklandon avatott. A nagy tiszteletű úr joggal felszólított, hogy tegyünk már valamit a tiszteletbeli székelyeinkkel, hívjuk őket egy asztal köré, annak érdekében, hogy próbáljunk valami fajta jótékonysági célt megfogalmazni. Aztán találkoztam Bakó Béla Pál ferences atyával, aki Marosvásárhelyen hasonló dolgot tesz, mint Böjte atya, csak kisebb gyereklélekszámmal, de a Szent Erzsébet társulatnak hasonló küldetése van, mint a dévai kezdeményezésnek, ugyanis itt is árva gyermekeket nevelnek, és mindezt Pál atya neve fémjelzi. Egyébként Pál atya megszólított, hogy amennyiben lehetőségem van, akkor az ő árváit se felejtsük el. Nemes célokat támogatunk, tehát Pál atyának az árváit Marosvásárhelyen, illetve az árpádkori templomnak a felújításához kívánnánk hozzájárulni, de ugyanakkor hagyományt is teremtünk, mert ez az első budapesti székelybál. Ugyanakkor összehozunk a szándékaink szerint 300 olyan embert, aki székely, avagy tiszteletbeli székely, és hogyha egyik sem, akkor tiszteli a székelyt, a székelyeket, és önmagában a közösségépítésnek ezen formája, ugye 19. századi hagyomány. És hála jó Istennek most a 90-es évek után ismét elkezdtek bálozni a magyarok, és hogyha a közösségformálásnak mint egyik lehetőség, egyik formája tekintünk a bálokra, akkor önmagában már érdemes találkozni. Hogyha egy ilyen bálnak azon túlmenően, hogy 300-an találkozunk, még jótékonysági célja is van, akkor bízom benne, hogy tágabb értelemben véve is szolgáljuk a közösségünket. Nem csak azt a 300 embert, aki befér a Dunapalotába, hanem azon közösségeket is, akiken odahaza, ha kevéssel is, de egy picit tudunk segíteni.
Az oklandi templom milyen állapotban van?
Élő gyülekezetről van szó, egy élő templomról, egy aktív lelkész házaspár gyülekezetéről és templomáról, tehát ezért otthonos, jó oda menni, de mint épített örökség akkora értéket képvisel, amelynek a felújítása nem csak az oklandiaknak a szűkebb közösség érdeke, hanem az egész, fogalmazhatnék úgy is, hogy mint nemzeti kincs.
Ugye a 13. században már egy élő gyülekezet létezett Oaklandon.
Tehát egy szó mint száz, én azt gondolom, hogy mindkét célkitűzése, jótékonysági célkitűzése a bálnak az önmagáért beszél, és én hálás vagyok a jó Istennek, hogy a Dunapalota segítségével tudunk ezen két székely közösségen segíteni.
Gondolom az, hogy Kövér László a rendezvény fővédnöke még inkább népszerűsíti az akciót.
Hála jó Istennek, most Magyarország közjogi méltóságai rendszerint járnak határon túlra. Érezzük a törődést, most tényleg érezzük, hogy Magyarország az anyország felelősséget visel a külhoni magyar nemzeti közösségek iránt. Ennek a megjelenítése éppen az, hogy Kövér László házelnök úr a bálunk fővédnöke. Egyébként ő tiszteletbeli székely.
Mivel fogadják majd a bálozókat?
Igyekeztünk elhozni székely fiatal táncosokat, tiszteletbeli székely táncospár is lesz. Berec Andris barátom is el fog jönni, és az, hogy Ferenczi Gyuriék és Bot Miklósék is jelen vannak, és azt a fajta csodálatos, ugye a régi gyökerekre épülő, de mégis újszerű, tartalmas muzsikát adják elő, ami lehet egyik nemzeti büszkeségünk is. Ugye a nemzetegyesítés ügye az arról szól, hogy az 1920-ban szétszakított nemzet kelmét ezer szálon újra kell szőni, és hogyha ez sikerül, ebből egészen biztosan merem mondani, hogy Székelyföld irányába tiszteletbeli székely cím az egyik erős kötelék, egyik erős szál. És hogyha újra tudjuk szőni a nemzet kelméjét, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez beborít egyesítje a Kárpát-medencét. És végül is ez a nemzetegyesítési folyamatnak a lényege, hogy ugye a közjogi értelembe véve a kettős állampolgárság intézmények kiterjesztésével állampolgárok lehettünk, tehát közjogilag kötődhetünk az anyaországhoz, Magyarországhoz, tehát elkezdődött egy nemzeti integrációs folyamat. Egyébként épp ideje a NATO meg EU integráció után, de ennek a nemzeti integrációs folyamatnak tartalmat kell adni. Összefüggő Kárpát-medencei hálózatokat kell építenünk, ugyanis a magyarság hazája nem a mai szűk 93 ezer négyzetkilométer, hanem a Kárpát haza. És ha mondjuk egy Székely-Bálon keresztül is akarunk ezen gondolatisághoz eljutni, jó, hogyha érezzük a Bálon résztvevők is, és az otthon a Bál jótékonysági céljából támogatottak is, hogy mi magyarok éljünk bárhol a Kárpát-medencében, együvé tartozunk, mert ha minden magyar megfogja egy másik magyar kezét, akkor a keblünkre ölelhetjük a Kárpát-medencét.